Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal, a János írása szerinti evangélium 4. fejezetének 10-től a 19. versig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb részt helyet foglalva hallgassuk végig, de nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért Isten most megajándékoz vele bennünket. A János evangélium a 4. részének 10. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ivott ebből, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, feleljünk a szavaira, imádságban szólítsuk meg őt. Mennyei atyánk, örökkévaló, hatalmas és szent Isten, háladással köszönjük, hogy ezt az órát elkülöníthetjük most minden más időtől. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk a megszentelt falak között, elcsendesedve. Minden gondot, bajt, örömet és bánatot a falakon kívül hagyva. Minden gondolatunkkal most te reád összpontosítva. Csendesíts el minket önmagad előtt, Urunk. Köszönjük, hogy ennek az évnek első vasárnapját veled kezdhetjük. Veled, aki ismersz. Pontosan tudod, kik vagyunk, honnan jöttünk, mi forog a szívünkben. Ismered a félelmeinket, a bánatainkat, a veszteségeinket. Ismered a győzelmeinket, az erényeinket, ismered az örömeinket, és ismered, Urunk, azt a hiányt, amit mi sokszor fel sem ismerünk, azt a belső szomjúságot, amellyel jövünk, csak nem tudjuk igazán megfogalmazni. Miután is szomjazunk, Urunk, kérünk, beszélj velünk, és mondd el nekünk te magad, hogy ez a szomjúság miután, kiután vágyakozik bennünk. Ott a szív legmélyén, amivel olyan ritkán nézünk szembe, de mégis érezzük, hordozzuk magunkkal, legyünk fiatalok vagy idősek, férfiak, nők, gazdagok vagy szegények, egészségesek vagy betegek, hordozzuk magunkban ezt a szomjúságot. Kérünk, elégíts meg minket, Urunk. Azért jöttünk most is, öntudatlanul is, mert keressük a választ, mert keressük azt az élő vizet, amelyről ebben a mai igében beszélsz. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy elcsendesedhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy rád figyelhetünk. Beszélj, ami szívünkkel kérünk, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő szent lelke által, írva található az olvasott bibliai szakaszban, mai újszövetségi igerészünkben, a János evangéliuma 4. részének 15-től a 18. versig terjedő szakaszában. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvérek. Az év első vasárnapján, testvéreim, egy furcsa kérdést állít elénk ez a történet. Talán szabad ilyen nyersen megfogalmazni most, hogy Jézus megkérdezi: mit akarsz tőlem? Mit akarsz tőle? Ezt most alázatos tisztelettel mondjuk ki, de mégis egészen őszintén végig gondolva. Mit akarsz ő tőle 2015-ben? Vagy mit szeretnél tőle, talán így szebb a fogalmazás? Feltűnt ebben az igében, testvéreim, az Úr Jézusnak ez a válasza, amiben azt mondja ennek az asszonynak, hogy na ebben igazat mondtál. Mert ez a rámutató válasz, ez feltételezi, sejteti azt, hogy valami másban viszont nem ragadta meg a lényeget ez az asszony. Valamit félreértett. És ezért mondhatja neki Jézus ilyen határozottan ezt a választ, hogy na ebben helyesen szóltál. Ebben igazad van, de abban... Az is feltűnt, testvérek, hogy milyen furcsán témát vált az Úr. De ki gondolta volna a beszélgetés elején, hogy egyszer csak előkerül a férj egyáltalán, meg az, hogy most ide kéne hívni az asszonynak a férjét. De soha nem véletlenül történnek ezek a dolgok. Amikor Jézus egyszer csak témát vált. Vajon azért van ez, mert bizonyos dolgokról nem akart beszélni az asszonnyal? Bizonyos dolgokra nem akart válaszolni neki? Vagy bizonyos dolgokat nem volna szabad megkérdezni az Úr Jézustól? Vagy nem volna szabad kérni tőle? Bizonyos vagyok benne, hogy nem. Szabad őt kérdezni. Bármiről. És szabad tőle kérni. Bármit kérni. Hála legyen neki, minden kérésünket nem teljesíti. De általában erre később jövünk rá, hogy milyen nagy hálával tartozunk neki, hogy bizonyos kéréseinket nem teljesített. De szóval itt nem arról van szó, hogy ne volna szabad őt kérdezni, ne volna szabad tőle kérni, hiszen ő ajánlja föl, ha figyeltétek, ha tudnád, hogy kivel is beszélsz, akkor te magad kérnél, kérjél tőlem élő vizet, és én adok. Én adok. Szóval nagyon érdekes itt ez a furcsa rámutatás is, hogy na ebben igazad van, valami másban meg nem. És ez a furcsa témaváltás. Miért is ez a váltás vajon? Mert az asszony, testvérek, nem azt kéri, amit kérhetne. És nem azt akarja, amit akarhatna. És úgy megállított ez itt az év első vasárnapján, testvérek, nehogy így járjunk. Nehogy így. Hogy nem azt kérjük, amit kérhetnénk. És nem azt akarjuk, amit akarhatnánk. Ebben az új esztendőben Jézus Krisztus elé állva. Hanem kérjük azt, amit ő tanácsol. Akarjuk azt, amire ő mondja, hogy na látod, ez az. Ezután vágy. Ezt a célt tűzd ki magad elé. Most, ebben az évben, vagy akár egész életedre nézve. Mit kér a samáriai asszony? Hát alapvetően a napi gondok enyhítését. Rossz ez a kérés? Nem rossz, természetes kérés. Nem véletlenül kéri. Gondoljátok végig. Ő azért jár ki oda nappal vizet meríteni a Jákob kutyához, ami a városon kívül esett, mert a magánéleti kudarcai miatt megvetett és lenézett ember volt. Tehát az, hogy ő oda ki kellett, hogy járjon, ez önmagában szégyen volt. Azon kívül fáradtság, látszik, hogy most sincs igazán rendezett kapcsolata, neki kell kimenni a vízért, ami persze előfordult, hogy asszonyok hordtak vizet, de nem nappal, a legnagyobb melegben, és nem egyedül szégyen szemre, hanem kedves baráti társaságban jókat beszélgetve. Járt a többi asszony, de ő nem. Ő egyedül van a Jákob kutyánál, és napközben, izzasztó melegben. Érthetetlen ez a kérés, dehogy is. A napi gondok enyhítését kéri Jézustól, hogy ne kelljen ennyit fáradnia, és hogy ne kelljen ilyen megvetés alatt élnie, és hogy ne kelljen veszélyek között járnia. Hiszen gondoljatok az irgalmas samaritánus példázatára, nem véletlenül mondja Jézus, hogy ott az utakon járva még egy férfi is életveszélynek volt néha kitéve, rablók támadták meg őket, hát még egy magányos nőt vízmerítő vedrekkel a hátán, vállán. Mit kér az asszony? A napi gondok enyhítését. Uram, add nekem akkor azt a vizet, hogy ne kelljen ide járnom, ne kelljen ennyit fáradnom, ne kelljen állandó megvetésben részesülnöm, ne kelljen állandó veszélyek között élnem. De Jézus hirtelen témát vált. Tudjátok, azért, mert szeretné ezt az asszonyt rávezetni, hogy vajon ez a te igazi problémád? Az a te igazi problémád, amire te gondolsz? Amit az előbb soroltunk? Jézus témát vált, mert tulajdonképpen erre szeretné rávezetni. Mi a helyzet a szíveddel? Mi a helyzet a szíveddel, te samáriai asszony? És nagyon érdekes, ez az asszony elkezd helyesen felelni. Sok minden nem ért még, de kimond egy nagyon rövid mondatot, nincs férjem. Ez egy nagyon lényeges, nagyon rövid, őszinte mondat. Mert sok minden mást mondhatott volna ebben a szituációban. Jézus előtt megpróbálhatta volna legalizálni a kapcsolatát. Hát nem tudhatta, hogy Jézus kicsoda, mert fogalma sem volt arról, hogy Isten fiával van dolga. Ott egy férfi azt látta, hogy izraelita, mert az öltözködésből látszott, hogy ki az, aki samáriai, ki az, aki izraelita. Azt látta, hogy ez a férfi ráadásul ugye egy gyakorlatilag ellenséges népnek a tagja, de hát ha már rákérdez, akkor jó, elmegyek azért a férfiért, elhozom és bemutatom neki, íme a férjem, ezt kérted? Akkor légy szíves, add a vizet. Legalizálhatta volna Jézus előtt a kapcsolatát, a jelenét, íme a férjem, vagy mondhatta volna így is, hogy még csak a jövendő férjem, de szeretjük egymást. Ugye ismerjétek ezt 21. században, amikor erre hivatkozunk, hogy hát nincs rendezve a kapcsolat, de szeretjük egymást. Házasság az nem, de. És odaállnak Isten mellé emberek, hogy Uram, legalizál, törvényesítsd, fogadd el. Én is tudom, hogy nincs itt valami rendben, de ez az asszony jöhetett volna. Íme itt a férfi, tessék. Vagy a férjem, vagy majdnem a férjem. Nem ezt teszi. Nem ezt teszi, mert az asszony szívében elindul valami Jézus Krisztussal találkozva. Elindul valami, hogy eljusson az élő vízig. Nem legalizálja jelenét, mint ahogy sokszor mi megpróbáljuk, vagy talán 2015-re is így készültünk, és készülünk, hogy Uram, bizonyos dolgokat ne feszeges, bizonyos dolgokra ne kérdezz rá, jó? Ez tabu téma. Ezt ne bolygasd. Ezt a kapcsolatot, ezt a szerelmet, ezt a pénzügyet, ezt az el nem rendezett dolgot, ezt a nálam maradt tárgyat. Ne bolygasd, Uram. Én így szeretném leélni az évet. De jó, hogy ez az asszony egyszerűen kimondja az igazságot. Nincs férjem. És milyen jó, hogy a múlt eltörlésével sem próbálkozik, pedig ezt erre is kihasználhatta volna ezt a helyzetet, elhozza ezt a férfit, és hát Jézus úgyse tudja, hogy kicsoda az az ember, valóban bemutathatta volna, együtt vagyunk, itt a férjem, kész, felejtsük el a múltat, ne feszegessük. Nem gondolunk mi is dolgokra úgy, mintha meg sem történtek volna, testvérek? Mintha meg sem történtek volna. Miért ne kaphatnám meg én ezt meg azt Istentől, miért ne lehetnék ez vagy az az életben? Hát igaz, hogy egy sereg dolgot elrontottam, de hát fátylat rá. Itt vigyázzunk, testvérek, mert a bibliaolvasó ember tudja, hogy a bűnbocsánat az valóban a büntetés eltörlését jelenti, pontosabban áthárítását, ugye? Én azért kapok bűnbocsánatot, mert az Úr Jézus megbűnhődött. De ez nem azt jelenti, hogy nem történt meg, ami megtörtént. Ez az asszony nem mondhatta, hogy ő például nem vált el, mert már ötször elvált. Én nem mondhatom. Helyettesítsd be a te életedet, én behelyettesítem az én életemet. Én nem mondhatom, hogy ezt meg ezt nem csináltam, amit megcsináltam. Ez meg ez nem történt meg velem, ami megtörtént. Ebben meg ebben nem rontottam el a dolgokat, amikor pedig elrontottam. Vigyázzunk, testvérek! Ne azért menjünk Jézushoz, hogy a múltat ilyen értelemben eltusoltassuk. A bűnbocsánat valóság. Ezért élünk. Ezért lehetek én is itt köztetek. Az asszony ráérez, hogy itt most nincs mit mellé beszélni. Itt most nem legalizálni kell a jelent, megmagyarázni egy rendezetlen kapcsolatot, hogy miért jó az mégis. Itt most nem eltusolni kell a múltat. Itt valami másra van szükség, hogy az élő vízhez juthasson. Jézus csendesen újra kérdez, mit akarsz tőlem? Most téged és engem kérdez, mit akarsz tőlem? Látja Jézus, hogy az asszony először csak a napi gondviselésre gondolt. Még fogalma sincs az élő vízről, de olyan jó észrevenni, testvérek, hogy ezért nem veti meg őt az Úr. Nem veti meg. Témát vált, szeretné rávezetni a lényegre, elvezetni a legfontosabb kérdéshez, de nem veti meg. Sokan pedig sajnos ugyanitt járnak gyülekezetben, gyülekezetekben. Az egyik része a gyülekezetnek a napi gondok körül forog, és valóban a tényleges víz, a megélhetés, a veszély, a betegség, a probléma megoldását keresi, a napi gondok enyhítését keresi. Mások pedig megvetik az ilyen hívőt, megvetéssel néznek rá, te még csak itt tartasz. Mennyivel fontosabb dolgokkal kellene már törődnöd, mint ilyen napi csipcsuk ügyekkel odafordulni naponta az élő Istenhez. De lássátok meg, testvéreim, hogy Jézus nem veti meg ezt az asszonyt. Nem veti meg, hanem segíti, hogy észrevegye a lényeget. Mert itt az asszony tovább is lép. Jézus szeretetét, türelmét látva, korrigáló kérdését észrevéve, tovább lép, méghozzá az egyetlen helyes irányba megy, amely az élő vízhez vezet, az őszinteség irányába. Az őszinteség irányába. Nincs férjem. Nem azt mondja, hogy például özvegy vagyok, az sokkal jobban hangzott volna, ha már itt van egyedül, miért van egyedül délben annál a kútnál vizet meríteni. Nem, az igazság az, hogy nincs férje. És figyeljétek, Jézus rögtön reagál, azt mondja, igen, helyesen szóltál. Felsorolja azt, ami volt az asszony életében, de nem bántóan, sőt, bátorítóan. Bátorítóan szólítja meg, mert látja, hogy az őszinteség irányába elmozdult az asszony szíve. Igen, helyesen szóltál. Ez az igazság rád nézve. Ugye mi nem ismerhetjük az asszony múltját, így csak találgathatnánk, hogy pontosan mi történt, meg hogy mennyire volt ő felelős az elromlott házasságaiért, hogy mennyire volt felelős egyik-másik férje. Ne találgassunk. Lássuk meg, ami az asszonyon látszik. Sem eltusolni a múltját, sem legalizálni a jelenét nem akarja. Ő most már az élő vizet kívánja. Hogy jut el ide az ember? Szögezzük le még egyszer, testvérek, a legnagyobb baj, ha soha el nem jut idáig. Nem az a baj, ha még úton vagy e felé, nem az a baj, ha magam döbbenek rá, hogy Uram, itt hiányzik még valami az életemből. Az a nagy baj, amikor az ember úgy megelégszik és megáll, és azt mondja, hogy elég nekem ennyit, még jó lenne egy kicsit itt ebben segítenél Jézus, jó lenne kevesebbet fáradni a vízmerítéssel, de nem, az asszony már tovább lép. Kívánja az élő vizet. És Jézus hirtelen témát vált, hogy segítsen. Elővesz egy témát, nehéz, fájdalmas témát vesz elő Jézus, a bűn kérdését veszi elő, de, lássátok meg ezt is, testvéreim, nem ezzel kezdte, hanem, hogy felveti a kérdést az asszonynak. Nincs valamire szükséged? Én adnék neked élő vizet. Így olvastuk a 10. versben, Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Akarod-e ezt? Felajánl. Felajánl. És hogy már közelebb kerüljünk a konkrétumhoz, hadd olvassam itt magának Jézusnak a meghatározását, most mondjuk így, János Evangélium 7. rész 37. versétől figyeljétek meg, hogy hogyan definiálja ő mindezt, amire itt gondol. Az ünnep utolsó napján felállt Jézus és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni. Mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni. Akarod-e? Ezt akarod-e? Hogy betöltsön önmagával az ő lelke által. Mit akarsz tőle? Mit akarok tőle? Az asszonynak, a samáriai asszonynak itt rá kellett döbbennie valamire. Bár Jákob kútja vallásos tisztelet tárgya volt már évszázadok óta, a belőle merhető víz nem oltja a szomjat. A vallásból meríthető víz nem oltja a szomjat, testvéreim. De szeretném itt egy picit megmagyarázni nektek. Pedig erről van szó, itt ez a kút a vallás szimbóluma. És mégis hiába merít belőle az asszony, amit merít, az nem oltja el a szomját. Akármennyit meríthetek belőle, a lelkem szomjúsága nem múlik el. És ezt tudjátok, minden vallásra igaz. Minden vallásra. Hát utaljak egy érdekes tanulmányra, amit nemrég olvastam, az afrikai ébredést elemzi ez a kis cikk, és úgy felveti a kérdést, hogy lehet, hogy például afrikai népek és nemzetek olyan sokan őszintén Jézushoz fordulnak, és keresztjénél lesznek. Van ország, ahol 40-50 év alatt 1%-ról már 41%-ra emelkedett a keresztjének arányszáma. Tehát óriási növekedések történnek Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában, de maradjunk most Afrikánál. És azt írja ez az elemző, hogy beszélgetve az ott élő keresztjénekkel, meg teológusokkal, elmondják, hogy az ott élő emberek mind-mind hittek, korábban is hittek a láthatatlan világban. Számukra az nem volt kérdés, hogy van transzcendens. És rengetegféle vallást gyakoroltak. Nem volt olyan, hogy vallástalan ember és vallástalan nép vagy nemzetség. De szomjasak maradtak. És amikor megjelentek közöttük élőhitű keresztjének, akik a Szentlélekkel betelve, Jézus Krisztussal betöltekezve elkezdték hirdetni az evangéliumot, és elkezdték nekik ezt mondani, amit itt most olvasunk, hogy Jézus azt mondja, aki én bennem hisz, annak én élő vizet adok, akkor rádöbbentek az afrikaiak, hogy na ez hiányzott. Eddig is buzgó vallásos emberek voltunk, nem is volt kérdés számunkra, hogy van valamiféle Isten, aki a világot létrehozta, de nem elégített meg minket. Szomjasak maradtunk. És most, amikor Jézus Krisztussal találkoznak, most döbbennek rá, hogy ő hiányzott. Ő hiányzott nekünk évszázadok óta. És betöltekeznek Jézussal. És ugyanez figyelhető meg, csak hogy érdekességképpen mondom, Kínában is van olyan merész jövőkép, hogy 30 éven belül legalább a 30% a Kínának is keresztjén lesz. Hát a számoljatok be, ez hány ember. De ezt nem tudhatjuk, ez Isten titka. De hogy növekszik a kereszténység ott is, ahol éppen mind a mai napig üldözik, ez tény. Visszatérve ide, testvérek, az derül ki ebből a történetből, hogy a vallás önmagában nem oltja a szomjat. Miért? Mert a lelkem egy szerelmes kapcsolatra vágyik, testvérek, és a szerelmes itt most idézőjelben van, de mégis ez a legjobb szó. Szerelmes kapcsolatra vágyik a mi lelkünk. Úgy, ahogy az újszövetségi képek használják, a mennyasszony vágyódik a vőlegény után. A mennyasszony a hívő nép, a hívő ember, a vőlegény az Úr Jézus Krisztus, úgy, hogy a január 1. igehirdetésben is volt erről szó. A mennyasszony szerelmesen vágyódik az őt szerelmesen szerető vőlegénye után. Erre van teremtve. Erre van teremtve a szívünk. Hogy szerelmesek legyünk, igazi, nemes, bibliai értelemben szerelmesek legyünk Jézus Krisztusban. Ha ez nincs meg, akkor semmilyen vallásosság nem segít rajtunk. Semmilyen szertartás, semmilyen gyakorlat, módszer, nagy buzgalom, szent tradíció, semmi nem segít. Ez derül itt ki. A Jákob kutyához elmehet százszor, ezerszer, te jó asszony. Elmondhatod, hogy én minden nap járok a Jákob kutyához. Akkor is szomjas maradsz. De ha abból adok neked, ami nálam van, ha én önmagamat adhatom neked, és ezt nyilván a Szentlélek által adom neked, mi már ezt jobban értjük, tudjuk nyilván, mint ott rögtön az az asszony, én adom magam neked, mondja Jézus, erre van szükséged, szerető vőlegényre van szükséged, és az én vagyok. Erre van teremtve a te szíved. Testvérek, nekünk nem kiszolgáló Isten kell, hanem szerető Úr. Még akkor is így van ez, hogyha évekig képesek vagyunk azzal a arroganciával élni, tulajdonképpen ez egy gőg, egy arrogancia, hogy nekem azért kell Isten, hogy igazából megsegítsen. És akkor felsoroljuk a kéréseinket, és úgy élünk, mintha ő nekünk a szolgánk lenne. Vagy legalábbis valami szolgáltató nagyvállalkozó. Bedobom az imakéréseket, és ő szolgáltatja a termékeket. És csodálkozunk, hogy nem vagyunk boldogok. Csodálkozunk, hogy nincs örömünk. Nekünk nem szolgáltatóra van szükségünk, hanem egy szerető Úrra, aki Úr, de úgy szeret, ahogy igazán tudja szeretni a vőlegény, a szerelmes mennyasszonyát. Erről beszél itt az ige. Erről beszél, és arról, hogy semmi más nem helyettesíthető, semmi mással ez a kapcsolat nem helyettesíthető. Sem vallásos, sem világi vizekkel, próbálkozásokkal. Csak itt közbeszúrom röviden, egy kis tanulmányt olvastam arról, hogy mennyire megváltozott az emberiség gondolkozása körülbelül a középkortól, újkortól. Azelőtt az ember számára egyértelmű volt, hogy van egy rend, egy erkölcsi rend, ami valahonnan felülről való. Ezt nem mindenki tudta, hogy honnan, de ezt elfogadta, hogy van egy erkölcsi rend, a ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne hazudj, stb. És arról szólt az ókori bölcsesség és bölcselet, hogy a képzett, tanult ember az megtanul igazodni ehhez az erkölcsi rendhez. És tudjátok, ez teljesen fejteteire állt? Két dolog fordított a fejre, meg fogtok lepődni, mi az a kettő, aminek egyébként önmagában semmi köze egymáshoz, az egyik a varázslás, az okkultizmus, a másik a tudomány. Mondom, ezt a kettőt most ne keverjétek össze. De mind a kettő mit csinált velünk emberekkel? Elkezdte azt keresni és azt kimunkálni, hogy hogyan lehetne az én vágyaimhoz igazítani a világrendet. Nem az erkölcsi rendhez engem, hanem az erkölcsi rendet én hozzám. Ez az okkultizmusnak is a célja, és testvérek, a tudománynak is. Most amellett, hogy sok más nemes és jó célja van a tudománynak, de alapvetően ez a törekvésünk, mindent változtassunk meg a mi kényelmünkre. Mindent változtassunk meg a mi kedvünkre. Minden úgy alakuljon, ahogy az nekem jó. Én mondjam meg, mi a helyes, mi a helytelen, mi az építő, mi nem, mi okoz fejlődést, mi nem fejlődés, párti. Értitek? De döbbenetes, de tényleg ezt csinálja az emberiség az utóbbi évszázadokban, és mi ezt észre se vesszük, hogy Isten elé is úgy állunk alapból, hogy gyerekkorunktól neveltek minket, hogy Uram, igazodj hozzám. Igazodj hozzám. Nincsenek abszolút értékek, nincsenek abszolút törvények, nincs rend, az a rend, ami jó nekem. És ehhez igazítom a természetet is, ehhez jó eszköz a tudomány, de ehhez igazítom még a szellemvilágot is, gondolják, akik például a spiritizmus gyakorolják. A szellemvilág is engem szolgáljon. Tehát ebből kell megtérni, kigyógyulni, és fölébredni, és rádöbbenni, hogy fej tetejére állt a világ. És a fejünk tetején állva járunk. És rá kéne döbbenni, hogy ha így gondolkozunk, akkor valóban mi semmi más nem keresünk Istenben, csak egy szolgáltató automatát. Csak egy céget, egy nagy menőt, aki majd az én kényem kedvemet kiszolgálja. De ha így maradunk, testvérek, mindig szomjazni fogunk. Mindig szomjasak maradunk. Mert újra mondom, ez a víz, legyen az vallásos mezbe öltözött, vagy világi, ez a fajta víz meg nem elégít. Mi nem egy szolgáltatóra, hanem egy szerető úrra vágyunk. Mi arra teremtettünk. A világi vizekkel önkielégítést végzünk a szó mindenféle értelmében. A vallásos vizekkel önmegváltást próbálunk elérni, mert a vallásnak az a nagy baja, testvérek, hogy befolyásolni akarja Istent, ahelyett, hogy engedelmeskedne Istennek. Ez általában a vallásosságnak a nyomora, nyomorúsága. Mi akarjuk befolyásolni Istent, és ezzel megalázom őt, arcába nevetek, anélkül, hogy erről tudnék. Világi módokban nem is megyek bele, hiszen rengeteg módon próbál az ember önkielégítést végezni, valahogy boldogságszérumot szerezni. Természetesen azokban sincs Isten, de az a szomorú, hogy ezekben a vallásos próbálkozásokban sincs, illetve tulajdonképpen csak annyira van benne, addig hagyom benne lenni, amíg az én kéréseimet teljesíti. De nem hagyom szabadon szeretni. És ez a konklúziója, testvérek, tulajdonképpen ennek az igének, hogy engedjük szabadon szeretni őt. Úgy szeretni, ahogy ő akar, és ahogy ő tud. Hát micsoda szerelem az, ahol a vőlegény csak azt teheti, amit a mennyasszonya diktál neki. Hát az nem szerelem. Hát micsoda szörnyűség volna egy olyan kapcsolatban élni, ami napi diktálásból áll, és mindig csak az egyik fél diktál. Bizony hagyni kellene, hogy szabadon szerethessen az Isten. És nem diktálni neki semmit. Nem diktálni neki semmiben. hanem hinni. Hinni. Hinni azt jelenti, elhiszem, hogy olyan szerelmem ő, aki a legfőbb jót adja nekem. Ahogy a Zsoltár mondja a 127. Károli fordításában, szerelmesének az Úr álmában ad eleget. És ne mondd, testvér, és ne gondold a szíved mélyén, hogy nem volt szükség a keresztre, mert Isten nem hiába pazarolta rád fia életét. Ingyen, önként adta érted, minden vallásos teljesítménytől függetlenül. Semmit sem tettél érte, már odaáldozta éretted a fiát. És nem csak ezt mondja, hanem azt is, nem csak ezt tette, hanem megígéri. Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Így most hadd helyesbítsem az igehirdetés elején föltett kérdést. Mit akarj tőle? Őt magát. Őt magát kérd, hogy töltsön be. Mert így szent lelkével belép és betölti kapcsolati szomjúságodat. Amit semmilyen más kapcsolat nem tud betölteni. Semmilyen más kapcsolat. Sem emberi, sem vallásos, sem világi módszerek. Ahogy ő tölti be a te kapcsolati szomjúságodat. Mert maga a Szentlélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ezt kívánom nektek s magamnak is. Legyen olyan évünk, ahol ezt megéljük, megtapasztaljuk és ebben növekszünk. Hogy maga a Szentlélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Így legyen. Énekszóban feleljünk a hallott igére, és a 329. dicséret 5. versét énekeljük. 329. dicséret 5. verszakát, megváltom, egy kérésemet nem vedheted meg nékem. Imádkozzunk. Úr Jézus, hadd kérjük most saját szavainkkal is, hogy jöjj el és tölts el magaddal nagy örömmel, hiszen a te lelked gyümölcse szeretet, öröm, békesség. Tölts el magaddal, Urunk. Bocsásd meg, hogy mi annyi mindent kértünk már, és csak úgy tekintettünk rád, mint valami szolgáltató kegyúrra, akinek meg lehet fizetni a szolgáltatásait. Bocsásd meg, hogy azért vallásoskodtunk már számtalanszor, mert befolyásolni akartunk téged. Ahelyett, hogy elhittük volna, hogy úgy szeretsz, amint vagyunk. Minden előfeltétel, minden előzetes elvárás nélkül. Bocsásd meg, Urunk, hogy olyan sokszor mi csak apró pénzt kértünk tőled, napi vizet, védelmet, ha bajba kerültünk, gyógyulást, ha megbetegedtünk, ennivalót, ha éheztünk. És tudjuk, most már látjuk, hogy mindezeket te is fontosnak tartod, de te élő vizet hoztál. Önmagadat adod a téged keresőnek, a szomjazónak. És köszönjük neked, Urunk, hogy személyes, szent szerelemre hívtál el. És arra, Urunk, hogy belünk maradj mindörökre. Kérünk, könyörülj rajtunk, hiszen látod, esendők vagyunk. Látod, hogy a halál munkálkodik és a betegség. Kérünk, add gyógyító kegyelmedet. És így kérünk, Úr Jézus Krisztus, áld meg gyülekezetünket, szeretteinket, iskolánkat, óvodánkat. Áld meg, Urunk, a gyászolókat. Áld meg a határon túlélő testvéreinket. Könyörülj rajtunk, hadd éljünk veled, személyes, szeretetteljes közösségben, amelynek vonzása van, kisugárzása van. Így kérünk, Úr Jézus, könyörülj rajtunk, mindnyájunkon egyen-egyenként, a te nagy és szent nevedért. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, most és minden időben.